Hát szeretném kérdezni, hogy jó-e a kép, mert itt nem.
Kettő van, menjen le. Ketté van törve, itt is a kép.
Igen. Most jó, és ott is. Jó, köszönöm szépen.
Egyben van most. Kettő.
Folytassuk egy imádsággal. Urunk, valóban úgy van, hogy szorongat minket a sátán, nagyon sokszor egymás ellen uszít bennünket, és azt gondoljuk ilyenkor, hogy az az ember, akivel együtt élünk, az ellenségünk, pedig nem ő az ellenség. Egyedül az, ami igazi ellenségünk, aki neked is ellenséged. A sátán. Kérünk, Urunk, hogy taníts minket a harcra, ahogy Dávid kezét is tanítottad a harcra. Taníts minket is a lelki harcra, hogy ellen tudjunk állni a kísértőnek, és taníts minket egymás megértésére és szeretetére. Amen. Tessék helyet foglalni. Itt előre rengeteg ülött üres hely van. Egyetlen mondatot szeretnék felolvasni most Isten igéjéből, itt az elején, majd később is fogok erre hivatkozni, meg más bibliai igékre is. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 25. vers első felét olvasom, tehát a hegyi beszédből. Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele. Kedves testvérek, a mi földi életünk hasonlítható egy utazáshoz. Nem a célállomás. Néha a házasságkötés előtt szokták azt gondolni a fiatalok, hogy majd meg lesz az esküvő, és akkor beértünk a célba. A mesékben szokott az úgy lenni, de sok küzdelem után végre összeházasodnak, célba értünk. Elkezdődött a boldogság. Hát akik házasságban élnek, gondolom elég sokan vannak itt, nem biztos, hogy mindig így gondolják. Valóban, talán mondtam ezt már több ízben, a Bibliában nincs olyan mondat, hogy boldogok a házasok, pedig sok boldog mondás olvasható benne. Éppen a felolvasott mondat előtt is néhány versen 8 boldog mondást olvashatunk, de olyan nincs köztem, hogy boldogok a házasok. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Isten adta nekünk a házasságot, Isten gondolata, ő gondolta el úgy az ember életét, hogy ne legyen egyedül, nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az isteni kijelentés hangzott el, már a teremtéskor, folytatta aztán Isten, szerzek néki segítő társat hozzá illőt. Ugyanakkor a boldogság, amiről Isten igéje elég gyakran beszél, mindig azzal függ össze, hogy milyen a kapcsolatunk az élet forrásával, Istennel. Akkor áll helyre, ha tudjuk azt, hogy mi rászorulunk az ő kincseire, hiszen boldogok a lelki szegények. Azok boldogok, akiknek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldogok, akik megmosták ruhájukat a várány vérében. Most csak 3 boldog mondást idéztem a Bibliából. A mi emberi kapcsolatainkban pedig elég gyakran elhangzik ez a mondat, vagy ez hasonló, ami gondolom oda fönt a táblán is olvasható, már megint megbántottál. Már megint megbántottál. Ha nem, pontosan ez, valami ehhez hasonló. Igen, így van ez, jönnek az életünkben a bántások. A bántástól érzékenyé válunk egymás iránt, úgyhogy a következő bántás még könnyebben bekövetkezik, ebből újabb bántás következik, vagy esetleg több bántás, abból fakad az, hogy egyre inkább csak a rosszat látjuk egymásban, mintha a látásunk is elromlana közben. És ebből pedig újabb bántások következnek, mert létrejön egy ilyen ördögi kör. Bántás, érzékenység, bántás, rosszatlátás, bántás, és kezdődik az egész előről. Aztán ez a kör, ez mintha forogna, minden esetre jó, ha világosan látjuk azt, hogy ami életünknek természetes velejárója a bántás. Hogy értem azt, hogy természetes? Úgyhogy ami megromlott emberi természetünkből fakad. Az emberi természet ugyanis megromlott. Mi már úgy születünk, hogy hajlamosak vagyunk a bűnre. Miért? Ismétlem, ami elhangzott egy-két perccel ezelőtt, mert elszakadtunk az élet forrásától. Már az édenkertben azóta mindannyian az édenkerten kívül születünk. Ha ezt a mondatot jelképesen értjük, akkor ez azt jelenti, hogy Istentől elszakadt állapotban születünk. Más helyen a Biblia úgy fogalmazza, bűnben születünk. Ebben az értelemben természetünk az, hogy bántjuk egymást, és az is, hogy megbántódunk, és folyamatosan jönnek ezek az életünkben is, mint ahogy a por rárakódik a tárgyakra, a meg nem oldott feszültségek, a meg nem beszélt, a meg nem bocsátott bántások rakódnak egymásra. Nem tudom, hogy hogy van kedves testvérek életében, a lakásában. Feltételezem, hogy vannak olyan magas bútorok, amelyeket ritkán szoktak letörölni. Gondolok magas szekrény tetőre. Esetleg évente csak kétszer jön egy nagy takarítás. És akkor kiderül, hogy száraz ruhával nem jön le. Miért? Mert a rárakódott por magába szívta a levegő páráját, oda kötött. Hát akkor kell egy nedves szivacs, még jobb a mosószeres szivacs, akkor le lehet törölni. Hát így van ez a bántásokkal is, rendszeresen takarítani kellene. Most megint átvitt értelemben mondom, tehát nem csak a bútorokat kell takarítani, hanem a kapcsolatunkat is időnként. Az el nem rendezett bántások is egymásra rakódnak, és kialakul köztünk egy rossz légkör. Eszembe jut most egy vers, nem tudom pontosan idézni az egészet, azért hadd mondjam meg, hogy Sárközi György, a szerző, a második világháború idején született valamikor a vers, akkor még széntüzelésű kályhákkal fűtöttek, olyan november, késő novemberi estéről szól, hűvösödnek az éjszakák, szél rengeti az ablakot, ropogtatja a kályha már, a fekete szén abrakot, stb. És hát arról szól a vers, hogy a felesége ott alszik mellette, félálomban, és egyre inkább azt érzi, hogy távolodnak egymástól. Talán egy álomvilágban álmodik valamit, de az egy más világ, és mi lesz majd holnap, amikor majd fölébredünk mind a ketten, így írja, kedvesek vagy kegyetlenek leszünk megint egymás iránt. Így szokott ez lenni. Olyan párról van szó, akik szeretik egymást alapvetően. Kedvesek vagy kegyetlenek leszünk megint egymás iránt. Mi elvált bennünk két felé, jól, de rosszul ismét egybe for, mint bútorokra visszaszáll, törölhetetlenül a por. Hát nem kellene ennek így lenni. A bántások minden esetre rontják a pár kapcsolatát, mert elszigetelődéshez vezetnek, és ez a rossz légkör, vagy ennek a rossz légkörnek az ördögi köre, mint egy kerék gurul le az egymástól való elszigetelődés lejtőjén, mert érzékenység és sötéten látás, gondolom látjuk a kört kivetítve, mert én nem látom, ami ott van, de mindig remélem, hogy az van kint, ami az én kis képernyőmön. Köszönöm szépen! És az egymástól való elszigetelődés lejtőjén gurul lefelé, ez a bizonyos jelképes kerék, tehát egyre távolabb kerülünk a valóságtól, mert egyre kevésbé a valóságnak megfelelően látjuk a helyzetet, egyre távolabb kerülünk egymástól is, és egyre távolabb kerülünk Istentől is. Eközben a megbántottság természetes következményei jelennek meg. A természetes szót megint úgy értem, ahogyan az előbb mondtam, megromlott emberi természetünkből fakad. Tehát a bántásból fakad a harag, nem biztos, hogy megnyilvánul, lehet, hogy benn szunnyad, akkor is harag. De a legközvetlenebb levezetődése az, hogy nyíltan támadjuk egymást. A harag felgerjedés levezetődik. De ez a közvetlen út, nem mindig ez történik. Történik az is, hogy elfojtjuk a haragunkat. Ezt nevezik keserűségnek. Érdekes, hogy hívő emberek gyakran a keserűséget nem tartják bűnnek. Azt mondja például, hogy hát persze, hogy keserű vagyok, hát ilyen férj mellett, vagy ilyen asszony mellett, vagy ilyen körülmények között, hát persze, hogy elönt engem a keserűség. De miről van szó valójában? Arról van szó, hogy eltűri magában a megbántottság érzését. Mint egy dédelgeti magában a keserű gondolatokat. És ezek a gondolatok kiléptetik a házasságából gondolati síkon. Egy Tóth Árpád versült eszembe, lehet, hogy idéztem már ebben a körben, ha igen, akkor bocsánatot kérek, holnap délelőtt a megbocsátásról szó lesz, akkor úgy is meg fogom mondani, hogy meg kell bocsátani. Mit írt Tóth Árpád? az a címe a versnek, hogy meddő óra. Magam vagyok. Nagyon. Kicsordul a könnye, hagyom. Viaszos vászon az asztalomon, faricskálok lomhán egy dalon, sápadt, szánalmas figura én. Én, s magam vagyok a föld kerekén. Úgy szeretném oda kiáltani, te Árpád. Hát persze, hogy magad vagy, ha folyton magad körül forogsz. Ugyanakkor szép vers. Azt hiszem, tudunk rá rezonálni. Miért? Mert valami hasonlót át szoktunk élni. Miről is van szó? Szegény költő. Kiszorult a konyhába. Hogy a konyhába? Azt írja, viaszos vászon az asztalomon. Hát a konyha asztalon szokott viaszos vászon lenni. Hogy került a konyhába? Lehet, hogy a felesége nem engedi be a hálószobába. Kint van a konyhába. Próbál verset írni. Faricskálok lomhán egy dalon, de nem megy a versírás sem. És közben nagyon sajnálja magát. Mert tulajdonképpen az önsajnálatba süllyed bele. Senkinek nem javasol. És ismerjük fel, hogy honnan származik ez a fajta keserűség. A harag elfolytásából. A haragot nem elfolytani kell, meg kell oldani. Hát erről szeretnék majd szólni. Milyen következménye lehet még a bántásnak? A gyűlölet. Ez azt jelenti, hogy a harag stabilizálódik. Azaz tartja a haragot, azonosul a haraggal. Mintha azt mondaná, hogy ez a harag már én vagyok, életállapottá válik. És akkor látunk családokat, látunk párokat, látunk szomszédokat, nem lehet őket összebékíteni. Hallottam már olyan történetet is, hogy a temetéskor a lelkipásztor próbálta az egymással ellenségeskedő rokonokat összebékíteni, megfogta az egyiknek is a kezét, a másiknak is, össze akarta hozni a két kezet, kitépték, nem? Méltán haragszom, mint halálig. Ki mondta ezt? Ismerős a Bibliából? Ezt éppen Jónás mondta, kire haragudott? Magára, Istenre. Mert Isten foglalkozott vele, nevelgette. A történet folytatását nem írja le a Biblia. Lehet, hogy meg fogjuk tudni majd az örökké valóságban. Ha ott lesz Jónás, megkérdez. Azért remélem, hogy ott lesz. Tehát élet állapottá válik, nem megoldás, se a nyílt támadás, se a keserűség, se a gyűlölködés. A gyűlölködés minden formája. Tűrhetetlen az életünkben. Nem csak a házasságban, nem csak rokonok között, nem csak szomszédok között, nem csak népcsoportok között, nem csak népek között, ilyen is van. Bármilyen furcsán hangzik, Isten szeret minket, szereti a szlovákokat is. Igen. Románokat? Még azokat is. Hát az oroszokat? Bármilyen furcsa, még azokat is. Még a németeket is, sőt az amerikaiakat is. Hát gondoltátok volna? ő nem személyvállaló. Minden népből kedves ő előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Maradjunk a mi kis országunkban. Szereti Isten a cigányokat? Igen. A zsidókat? Azokat is. És a magyarokat? Még azokat is. Nem tesz különbséget. És félti mindegyiket. És azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Tegyünk egy további lépést. A megbántódásból következnek bizonyos mérgezési tünetek. Nyilvánvaló, hogy lelki mérgezésről van itt szó. Egyáltalában mit üzen a másik ember felé a bántás? Ha én megbántom a feleségemet, vagy valamelyik gyerekemet, mi az üzenete? Az, hogy szégyeld magad. Mert nem vagy jó társ, nem vagy jó házastárs, nem vagy jó munkatárs, nem vagy jó főnök, nem vagy jó beosztott, nem vagy jó szomszéd. Szégyeld magad. Ebből következik az, hogy az illető rosszul érzi magát. Úgy érzi, hogy hát én nem vagyok értékes az ő számára, az ő szemében. Alacsony önértékelés a következménye. Ebből fakad az, hogy hát akkor visszavonul. Inaktivitás, ez van oda fölírva. Hát ha nem tetszik, ahogy én csinálom, akkor nem csinálom. Visszavonulok. Ebből következik az, hogy fölöslegesnek érzem magam. Úgy látszik rám, nincs szükség. És elvezethez az egészen a depresszióig, sőt, akár az öngyilkosságig. Hál' Istennek ez azért ritkán jut el idáig, de jó, ha fölismerjük, hogy ez az út. Hát az elején kell megállni ennek az útnak. Öngyilkosok hátrahagyott leveléből néha kiderülnek érdekes dolgok. Hallottam egyszer egy történetet. Egy kora tizenéves kisfiú lett öngyilkos, akit mindenki csak úgy nevezett, hogy töpörcsű. És neki ez nagyon rosszul esett. És a hátrahagyott levelében azt írta, most már nem foglak zavarni titeket, aláírás töpörcsű. Vigyázzunk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Itt is vannak leágazások, az egyik a megtorlás, a bosszú. A másik öngyilkos terrorakció. Talán furcsa ezt hallani. Igen, az arab terroristákra gondolok. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy inkább magamat is elpusztítom, ha ezzel a másik embert bánthatom. Hát ezt csinálják az öngyilkos terroristák. Megöli magát, ha másokat is megölhet. Na persze nálunk, odahaza, a kis lakásunkban, konyhánkban, az üzletben vagy bárhol, hát nem ez történik, de a lényege ugyanaz, inkább magamat is büntetem, ha azzal a másikat bánthatom. Például visszautasítom az ajándékát. Már pont arra vágytam volna, de tőle nem fogadom el. Ismerjük? Vagy annyira szerettem volna, hogy végre már együtt legyünk, beszélgessünk, de nem. bántom magam, mert tudom, hogy ezzel őt is bántom. Jó felismernünk, hogy ez a magatartás Isten ellenségétől származik, ugyanattól a sátántól, akinek az a célja, hogy tönkre tegye az életünket. Mi fakad még az alacsony önértékelésből? Kompenzáció. Megpróbálom valahogy kiegyenlíteni, vagy az irrealitás síkján próbálom kiegyenlíteni, önmagamat becsapva nappali álmodozásban, esetleg olyan módon állok bosszút. Hát ideje ezek után, hogy valahogy a megoldás útját keressük. A megbántottság ördögi köre hogyan jelenik meg gyakran a házasságban. Látunk itt két fejet, egy férfi meg egy női fej. Mind a kettőbe be van írva, meg vagyok bántva. Na most a férj részéről a magatartás, elfojtom a haragot. Tehát elönt a keserűség, passzivitásba vonulok. Azt mondta egyszer egy férfi, velem nem lehet veszekedni, ahhoz két ember kell. Hát mit szoktál csinálni? Kimegyek a szobába. Jó észrevenni, hogy ez egy rendkívül agresszív viselkedés. Ha kimegy a szobából, vagy elmegy hazulról, akkor a másiknak, aki lehet, hogy meg akarta mondani a fájdalmát, beleszorul. Nagyot lehet ütni ezzel a visszavonulással a másikon. Úgyhogy ennek a passzivitásnak az üzenete végül is a párja felé az lesz, hogy nem szeret. Hát azért vonul vissza, mert nem szeret. Lehet, hogy mondja is, csinál te, ha jobban tudod. De hogyha dühkitörés a reakciója a férfinek, a feleségéhez ugyanaz az üzenet jut el, hogy nem szeret. Tehát akár visszavonul, akár kiabál, az üzenet lényege az, hogy nem szeret. Mi lesz ebből az asszonynál? Az a gondolat, hogy ha szeretne, tudná, hogy miért vagyok megbántva, és elvárom, hogy találja ki, hogy mi bajom van. Én emlékszem olyan jelenetre a saját életünkből, hogy láttam, hogy a feleségem meg van bántva, kérdeztem, hogy mi bajod van. Mire azt mondta, tudod, te az nagyon jó. Hát halvány fogalmam sem volt, hogy mi baja van. Tényleg meg volt bántva. Mi a megoldás? Ne folytsunk el szemét. Legyen nyílt. Beszéljük meg. Legyen rá idő. Őszinték legyünk saját magunkkal szembe is. Tehát elvárom, hogy találja ki, és ebből fakad aztán az, hogy kritizál és vádaskodik. Lehet, hogy itt a nyírségben nincsenek kritikus természetű asszonyok, ugye? Másfelé lehet, hogy vannak. Azért mondom, hogy ha mégis lenne, akkor ismerjük föl, és ne tűrjük el ezt se magunkba, mert ez se vezet semmi jóra, mert ez a kritikus viselkedés tovább fokozza a másik félnél a megbántottság érzését. Tehát ez a bizonyos ördögi kör indul be újra. Ennek semmi értelme nincs. Ez nem vezet megoldáshoz, nem vezet gyógyuláshoz. Ilyeneket mond az asszony, hogy mindenért könyörögnöm kell. Magadtól nem veszed észre, képtelen vagy kicsit odafigyelni rám. Azt hiszem, tudnák folytatni a testvére. Ideje rendezni Isten színe előtt bibliai módon a megbántottságot. A 37. Zsoltárnak idézett mondata legyen figyelmeztetés, de remélem olvashatót fönt, sárga alapon. Légy csendben és várj az Úrra. Az nagyon fontos, hogy az életünkben legyenek csendek. Mikor? Akár korra reggel, ha fölébred, akár késő este, ha lefekszel, akár amikor egyedül mész az utcán, hát vigyázz, hogy el ne botolj, de közben imádkozni akkor is lehet, és kérni Isten jelenlétét. Légy csendben és várj az Úrra, tégy le a haragról. Hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Jön a bántás. A bántás kiváltja a haragot, de én nem tűröm meg magamban a haragot, hanem Isten elé viszem a bántást és a haragomat. Hadd tegyem föl a kérdést, bemószerolhatom-e Istennél a páromat? Nyugodtan. Majd ő fog válaszolni. Ha torkig vagy vele, azzal, ahogy a férjed vagy a feleséged viselkedik, mondd el nyugodtan Istennek. Persze ne lepődj meg, ha Isten azután veled kezd foglalkozni. De Istennek elmondhatod. Látod, Uram, hogy viselkedik velem? Látod, hogy már megint nem telefonál, ha későn jön haza. Látod, Uram, hogy milyen? Akármilyen későn megyek haza, nincs vacsora. Milyen panaszunk lehet még? Azt hiszem, ki tudná folytatni. Szabad elmondani Istennek? Igen. És mi van akkor, ha történetesen Istenre haragszol? Vagy ilyen nincs? Hát ma már itt idéztem valakit, aki Istenre haragudott, mégpedig Jónást. Vajon méltán haragszol-e? Kérdezte az Úr. Igen, méltán haragszom, mint halálig, mondta Jónás. De eszembe jut egy másik nagy proféta is. Jeremiásról van szó. Hát nagyon nehéz élete volt. Azt mondta, hogy az Úr igéje mindig bajt hozott rá. Hát már erőködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Mert mindig baj lett abból, hogy én hirdettem az igét. Meg akartak követni, lecsuktak, kalodába zártak, bedobtak egy üres ciszternába, bebörtönöztek. Mindig az Úr igéje miatt. És azt mondja az Úrnak, olyan vagy hozzám, mint egy csalóka, patak, amelyben nincs állandóan víz. Nagy keserűség, nagy bánat. Tulajdonképpen azt mondja ezzel Istennek, hogy Istenem, te nem vagy megbízható. De Isten beszél vele. Ha megtérsz, ismét szolgálatomban állhatsz. Ha értelmes dolgokat beszélsz, ezek helyett az értelmetlenségek helyett, akkor szószólom lehetsz. És Jeremiás folytatja. Folytatja a szolgálatot. Azt is vallja, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Szívbeli örömöt jelentett. Jeremiás nagyon szerette az Urat. De olyan volt az ő kapcsolata az Úrral, hogy őszintén kitárta a szívét, akkor is, ha haragudott Istenre. Hát ha haragszol Istenre, hogy miért pont veled történt valami, miért pont a te gyereked, miért pont a te egészséged, miért pont a te életed, nyugodtan elmondhatod neki. Ha csendben vagy, megérted, hogy ő jó, akkor is, ha a betegség rossz. Isten jó akkor is, ha megrodgyant az anyagi helyzeted. Isten jó akkor is, ha a családi probléma nem oldódott meg. Az igazi hit ezt jelenti. Imádkozom Istenhez, hogy adjon megoldást, gyógyulást, stb. De ha nem tenné is, én akkor is ragaszkodom ahhoz, hogy Isten jó. És ő látja az életem folytatását, a kezében van, elhiszem Istennek azt, amit mond igéjében, hogy szeret engem, és a javamat akarja, és a javamat munkálja. Tehát a lényeg mi? Az, hogy Isten elé viszem a bántást és a haragot, és itt olvashatjuk újra azt az igét, amit az elején felolvastam. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled. Egy házasság olyan, mint egy közös út. Néhány évtizedig együtt utazunk, vagy néhány évtizedig, például 40 éven át együtt menetelünk a pusztában, mint Izrael népe. A célállomás az ígéret földje. A házasságunk nem az ígéret földje, az a puszta. Vannak benne oázisok is, de jönnek mérges kígyók is, meg jönnek az amálekiták is, meg kell küzdeni velük, meg van küzdelem, de látjuk az Urat. Az a felhőoszlop előttünk, az ő jelenlétéről szól, azt jelenti, itt az Úr. Vele megyünk, együtt vagyunk. És halljuk az igét az Efézusi levélből, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Lám, itt a keserűség megint. Keserűség egy sorban az indulattal, a haraggal, a kiabálással és az Isten káromlással. Bűn a keserűség. Hát persze. Mert azt jelenti, hogy nem bízom igazán Istenben. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és a folytatás az lesz, hogy és bocsássatok meg egymásnak. Hamarosan azt is fogjuk látni kivetítve. Tehát Isten megmutatja kegyelmét és szeretetét, és akkor halljuk az igét. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Erről bővebben majd holnap délelőtt szeretnék szólni, az isteni megbocsátásról, és arról a felszólításról, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak. Lényeg az, hogy a kegyelem Isten szava iránti engedelmességre kötelez. Tehát Isten kegyelméből nem az fakad, hogy akkor akármit teszek, Isten úgyis megbocsát, hiszen az a dolga, távol legyen tőlünk minden ilyen gondolat. Aki valóban átélte azt, hogy Isten kegyelmet adott neki, azt ez a kegyelem szent életre kötelez. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Isten ajándéka ez. De néhány sorral lejjebb úgy folytatódik, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járjunk. A megkegyelmezett állapotból következik az, hogy szent életet akarok élni. Istennek tetsző, neki kedves életet. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ez hasonló felszólítás Jakab levelében, az előbbi az Péter első leveléből való. Jakabnál olvashatjuk azt, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Az Úr Jézus szavai ezek. Mivel kezdődik Jézus követése? Az első az, hogy tagadja meg magát. Ezt követi az, hogy vegye föl naponként a keresztjét, és a harmadik, és akkor kövessen engem. De az első az, hogy megalázom magam Isten előtt, megtagadom magam, az uralmat az életem fölött átadom neki. Nem én uralkodom, Uram, te vagy életem ura és királya. Ezzel kezdődik a hívő keresztény élet. Tehát az önmegtagadással, ebből fakad az, hogy feladom a büszkeségemet, az elvárásaimat a másikkal szemben, az elégtételhez való jogomat, tulajdonképpen ez a megbocsátás, és belátom, hogy nem biztos, hogy nekem van igaza. Lehet, hogy van igazság abban is, amit a másik mond. Ez már nagy dolog, ha idáig eljutok. Mi az is kiderül, hogy neki volt igaza. Na, de ne menjünk ilyen messzire. Na, az is nagy eredmény az életemben, ha belátom, hogy nem biztos, hogy nekem van igaza. Lehet igaza a másiknak is. És akkor Isten elindít a bántó személy felé elfogadó attitűddel és a megbékélés szándékával. Elfogadó attitűddel, bocsánat az idegen szóért, elfogadó hozzáállással. És azzal a szándékkal, hogy meg akarok békülni, na de önerőből. Attól tartok, megint olyan ponthoz jutottam, ami ismétlése a valaminek, ha korábbi alkalmakon itt volt valaki. Talán föltettem a kérdést, hogy mekkora utat tud megtenni egy veréb, röpülve, körülbelül. Hány méter tud röpülni? Mennyi? Mennyi?
1000 métert mondottam.
1000 méter, alsó.
500-at mondottam.
Hát, még az is sok. Maradjunk 50-nél. Milyen a veréb röpülési technikája? Így lehetes a szárnyával, így sűrű, ugye? Hát aztán így egy kicsit hullámzik, de állandóan verdes a szárnyába. Az biztos, hogy a földközi tengert nem tudja átröpülni. A földközi tengert a költöző madarak tudják átröpülni, a fecskék, a gólyák, a vadlibák, de azoknak más a röpülési technikájuk. Azok nem így röpülnek, hanem vitorláznak. Ami azt jelenti, látom, te mutatod, már láttál olyat, hogy ráhelyezkedik a légáramra, és a légáram viszi, mint a vitorlázó repülőt. Szükség van száncsapásokra természetesen, de csak azért, hogy a légáramra ráhelyezkedjék. Így repülnek a sasok is. Nem költöző madár, az is ott köröz fönn a levegőben, ott vitorláz. Meddig jutsz el ezen az úton, ha önerőből röpülsz, mint a veréb? A válasz megszületett, 50 métert. Hívő életben az nem elég. Mennyországig nem jutsz el. Az ahhoz messzi van. Hát ezek a verebek, kedves madár egyébként, tanulj meg vitorlázva szárnyalni, mint a költöző madarak, mert a légáramra támaszkodva, hát itt van egy gólya, a levegő görögül, pneuma, pneumának van egy másik magyar fordítása is, lélek. Van, aki úgy fordítja, hogy szellem. Én nem akarok szellemeskedni, inkább lelkesedem. Hát Isten lelke segítségével, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel iszol könyörülő Urad. Zakariás prófétánál olvassuk ezt a mondatot. Hát ha belefáradtál a keresztény életvitelbe, tudd meg, hogy veréb technikával nem lehet messzire jutni, a sasok is a levegőre támaszkodva köröznek a magasban. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Hát ez egy sasmadár, ilyen fehér farkú és fehér fejű sas. Európában nincs. Ez amerikai sas, de az is így röpül. A magyar sasok is így röpülnek. Ebben nincs különbség. Egy ilyen képet sikerült találnom. Azért van ez itt. És akkor ezt követheti a megbeszélés, megbocsátás, megbékélés egymással. Innen fogjuk majd holnap folytatni, most pedig forduljunk újra az Úrhoz egy imában, és utána énekelni fogunk. Magasztalunk, Urunk, téged, köszönjük, hogy tanítasz minket, köszönjük, hogy nem kell nekünk erőlködnünk, de rábízhatjuk magunkat a te vezetésedre. Köszönjük, hogy nem kell egymással sem ellenségeskednünk. Tudhatjuk, hogy a másik is ugyanúgy hajlamos a bűnre, mint mi magunk, és ő is, meg én is a te kegyelmedre szorulunk. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts minket hűségesen, önmagunkat megtagadva követni téged. Amen. Egy énekben megállapodtunk az elején, úgyhogy én visszaadom
szó. Igen, és közben meghirdetem, hogy miközben énekelünk, és akkor kérném is itt, hogy még ezen kívül két éneket énekeljünk, és az úrvacsorára készülve Gergő lebontja az asztalt, Zsuzsika néni pedig megteríti az úrvacsorához, és akkor az úrvacsorára készülve énekeljük már ezeket az énekeket. Tehát összesen akkor három éneket énekelünk egyfolytában, amit most Feri bácsi kért, és utána még kettőt.
Jó.